Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 479. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük végig. 479. számú dicséretünket, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük ezeket a napokat, ezeket az estéket. Köszönjük, hogy áthatjuk szent nevedet, és figyelhetünk rád. Köszönjük, hogy adtál nekünk is egy utat, és köszönjük, hogy te adtál célt is ezen az úton. Hálás a szívünk a mai napi gondviselésedért is. Köszönjük álhatatos szeretetedet, amellyel körülveszel bennünket. Segíts most nekünk, hogy közel jöhess hozzánk, és hogy mi is közeledhessünk feléd. Szeretnénk engedni ígédnek, hogy végezhessd bennünk tisztító munkádat, neved dicsőségére. Szólj hozzánk, Urunk, és munkáld mindenkinek a megtérését, aki még megtéretlen szívvel él. tudjuk, hogy nagy kegyelmű és irgalmas vagy. Mindenre van hatalmad, erőd. Könyörülj azokon, akik még nem találkoztak hitben veled. Hadd történjen meg a csoda. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk Dániel próféta könyvére figyelésünket. Ma a második részt fogom felolvasni. Hosszú igeszakasz ez, úgyhogy türelemmel hallgassátok. Dániel próféta könyve második része. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat látott Nabukodonozor, és nyugtalan lett az ő lelke, és álma félbeszakadt. És mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, varázslókat, bűbájosokat és káldeusokat, hogy fejtsék meg a királynak az ő álmait, és bementek azok, és álltak a király elé. És mondta nékik a király, álmot láttam, és nyugtalan a lelkem megtudni az álmot. És mondták a káldeusok a királynak szíriai nyelven, király, örökké élj. Mondd meg az álmot a te szolgáidnak, és megjelentjük az értelmét. Felelt a király, és mondta a káldeusoknak, az én szavam áll. Ha tehát meg nem mondjátok nékem az álmot, és annak értelmét, darabokra tépettelek titeket, és a ti házaitok szemét dombokká tétetnek. Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek, ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem. Ezért az álmot és annak értelmét jelentsétek meg nékem. Felelének másodszor és mondának, a király mondja meg az álmot az ő szolgáinak és az értelmét megjelentjük. Felelt a király és mondta, bizonnyal tudom én, hogy csak időt akartok ti nyerni, mert látjátok, hogy áll az én szavam. Hogyha az álmot meg nem mondjátok nékem, csak egy ítélet lehet felőletek, hogy hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, míg az idő múlik. Mondjátok meg azért nékem az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is megjelentettitek nékem. Felelének a káldeusok a királynak, és ezt mondták. Nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelentesse. Mivel, hogy bármilyen nagy és hatalmas király sem kívánt még egyetlen írástudótól, varázslótól és káldeustól sem ilyen dolgot. Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az istenek, akik viszont nem lakoznak együtt az emberekkel. Emiatt a király megharagudott, és igen felgerjedt, és meghagyta, hogy a babiloni bölcsek mind veszítessenek el. És a parancsolat kiment, hogy öljék meg a bölcseket, és így keresik Dánielt és az ő társait, hogy megölettessenek. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Árióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Szólt és mondta Árióknak, a király főemberének, miért te kegyetlen parancsolat a királytól? Akkor Áriók elmondta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon néki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazament, és elmondta a dolgot Anániásnak, Misáelnek és Azáriásnak, az ő társaiknak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelenteték a titok, az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek istenét. Szól Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak, Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Bement azért Dániel Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment azért, és ezt mondta néki. A babiloni bölcseket ne veszítesd el. Vigy engem a király elé, és a megfejtést tudtáradom a királynak. Akkor Áriók sietve bevitte Dánielt a király elé, és ezt mondta, találtam férfiút Júdának fogja fiai között, aki megfejtést megjelenti a királynak. Szólt a király, és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveznek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felel Dániel a király előtt, és ezt mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódik, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak. Mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolatait támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, hogy mi lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett való volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtést tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. És látád, ó király, és ímé egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted volt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézed, amíg egy kő leszakad kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szélűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte az állóképet, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom. És értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarok lakoznak, a te kezedbe adta azokat, úrrá tettéked mindezeken, te vagy az aranyfej, és utána más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat, részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad, kéz érintése nélkül és szétzúzza a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, hogy ami majd ezután lészen, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak neki. Szólt a király Dánielnek, és ezt mondta: bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és az összes babiloni bölcseknek elöljárójává tette. Kedves testvérek! Két szálon fut Dániel próféta könyve. Van egy történelmi szál, hiszen az egyház, a gyülekezet, Isten népe benne él a világban, és része a mindig folyó történelemnek. Isten kiválasztott magának egy népet a világ teremtése óta. Istennek csak egy népe van, a kiválasztott nép, ez nem a zsidóság. A világ teremtése óta nem is voltak zsidók a világ teremtésekor. Nem is voltak rasszok a világ teremtésekor. Egyetlen egy sem. Van Istennek egy népe ebben a világban, és ez az Isten népe, ez benne él a történelembe. Ezért az egyik szál Dániel próféta könyvében éppen a történelmi vonal, amelyikbe benne él maga az egyház is. Nos, itt az olvasott prófétai részben, bibliai részben az történik, hogy Isten népe ekkor éppen babiloni fogságban van. Nabukodonozor fogságában van. A maga életét, mint egyház, mint Isten népe, mint kiválasztottak, ebben a nagy birodalomban kell megélniük. Ez Isten kegyelme. Nem a népére nézve, hanem az egész világbirodalomra nézve. Mert kegyelmes az Isten, nem gyönyörködik a bűnös ember halálába. Hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen minden babiloni is. Minden ateista is. Minden kommunista is. Minden liberális is. Mi úgy gondoljuk, sokszor, hogy joggal haragszunk ezekre, mert mindig Isten ellen fordulnak. És Isten népe ellen fordulnak. De Isten nem fordul ellenük. Mindent megtesz azért, hogy munkálja a megtérésüket. Egyetlen egy bűnös halálával sem gyönyörködik az Isten. Mi se gyönyörködjünk. Hanem tegyünk meg mindent, mint Isten népe, minél többekért. Ezért vagyunk belehelyezve a történelembe. A folyó történelembe. Mint kisebbség, mindig kisebbség leszünk. Mint kevesek, mindig kevesen leszünk. Itt éppen Isten népe, Isten gyülekezete, az egyház 4 tagból áll. Tegnap megemlítettem, hogy egy világbirodalom a munkaterületük. És 4 vannak rá összesen. Ne esj kétségbe. Ha azt látod, hogy a munkahelyeden, a baráti körödben, az ismerőseid között annyi Isten nélkül való ember van. Küldetésed van. A mi küldetésünk nem annyiból áll, hogy eljárunk a templomba, hallgatjuk az igét, véleményezzük, aztán jól érezzük magunkat itt, különbnek tartjuk magunkat egyébként az embereknél, hát még a idétlen ateistáknál különbek vagyunk. Mi azért járunk ide, mert Isten szereti ezt a világot, és rajtunk keresztül akarja megmenteni minden barátodat, minden hitetlen ismerősedet, mindenkit. Ilyen az Isten. És a családodba is. Te vagy kinézve arra, hogy Isten megmentse a családod tagjait, hogy ebbe eszköz légy. Nos, az volt a történet, amiről tegnap beszéltünk, hogy Nabukodonozor megszállja Jeruzsálemet és Júdát, fogságra viszi a népet, a népből kiválaszt 4 fiatalt magának, nem csak ebből a népből, hanem a többiből is, de mi ezt a vonalat követjük a Biblia alapján, és ezeket elkezdi átképezni egy 3 éves egyetemi képzésben, aminek az a leglényege, hogy vágják el, szakadjanak el a múltjuktól, a vallásuktól, a nevüktől, az étrendjüktől, az anyanyelvüktől, minden legyen múltá mögöttük. Hogy énekeltük ezt, Jati, nem? Mi úgy énekeltük ezt gyerekkorunk, hogy a múltat végképp eltörölni. Ez volt a dal. Az akkori világbirodalom ezt tanította nekünk. Végképp eltörölni. Átképezni őket, és a cél az, hogy majd álljanak a király előtt, vagyis ez a világbirodalom szolgálatba akarja állítani a maga céljai elérésében őket. Isten pedig a maga céljai elérésébe akarja a 4 fiatalt szolgálatba állítani. Tehát van egy történelmi vonal is, van egy lelki vonal a prófétai könyvbe, egy lelki vonal, amelyik Istenről szól. Hogy Isten nem törődik bele a hitetlenségbe, az ellene fordulásba, hanem mindent megtesz azért, hogy az emberek megtérjenek. És a képviseletébe ő állít oda 4 fiatal gyermeket. Mind a 4 a tulajdonai Istennek. Nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona. Isten úgy is bánik velük, mint a tulajdonaival. És ők úgy viselkednek, mint akik ezt tudják. Én Isten tulajdona vagyok. És úgy is élnek a király udvarába. Sokszor kétségbeejtőnek látszik a kereszténység ügye ebben a világban, olyan kétségbeejtőnek, mint a 4 fiatal eljövendő sorsa látszott a babiloni világbirodalom királyának az udvarába. De az ige azt mondja, hogy én te rólad el nem feledkezem. Soha. Nem felejtkezik el Isten az övéiről. Ez a 4 ifjú a győzelmes életet képviseli a világgal szembe. A győzelmes életet. Honnan indul ez a győzelmes élet? Abból, amikor Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Mi a lényeg? hogy ragaszkodik Istenhez. Fogságban van, nem ő választotta, nem tehet ellene semmit, de egyet tehet, hogy nem fertőzteti meg magát. Ragaszkodom az én Uramhoz ebben a világban. Ragaszkodom. És amit az Isten mond nekem, attól se jobbra, se balra nem akarok eltérni. Ezzel a világgal mi nem tudunk semmit csinálni, hogy mássá legyen, de Isten mindent. Tőlem csak azt várja, hogy én maradjak az ő gyermeke, az ő tulajdona, és ő tőle, attól, amit ő nekem mond, se jobbra, se balra, el ne térjek. Csak így leszünk kovász, így leszünk áldás, így leszünk eszköz. Abban, hogy emberi életeket megmentsen az Isten nagy szeretete. Jézus Krisztus azt mondta jóval később, testben itt közöttünk járva, önmagáról, hogy én vagyok a világvilágossága, aztán azt mondta a tanítványairól, hogy ti vagytok a világvilágossága, és Nabukodonozor nagyon rövid időn belül meg fogja látni ennek a Jézusi igének a valóságát a birodalmába. Hogy ott van 4 fiatal, akik hisznek benne, és ők lesznek a birodalomba, a világosság. Mert volt ott ám sötétség jócskán. Ha végig gondoljátok a felsorolást, hogy a nagy király, amikor az álma eljön, kiket hív, hogy fejtsék meg azt? Varázslók, jövendőmondók, ó Istenem, pogány papság, volt ott bőven sötétség. És meg kell látnia, hogy Dániel és társai a világ világossága. Milyen jó lenne, ha ott, ahol élünk, valamiképpen tudnánk világítani az embereknek. Igen, Nabukodonozor még nem tudja, de rövidesen meglátja, hogy az udvarában megjelent az egyház. Az egyház, amelyik Isten titkainak a sáfára. Isten kijelentéseinek, Isten titkainak a letéteményese. Úgy kezdődik a történet, hogy álmot lát ez a király. Álmot lát. Az ókorban éppen ezért, bár ez szerintem ma is így van, de az ókorban kimondottan fontos volt, sokszor mindent eldöntő volt az emberek számára az álomlátás. Végigvonul egyébként az egész Biblián. Hogy legyen valaki, aki majd, amit álmodtam, álmomban láttam, megmagyarázza. Ma is sokan hisznek az álmaikban. Egész különös beszélgetéseknek vagyok néha tanulja, amikor erről beszélnek emberek. Álmot látott. Az emberek úgy gondolkoztak az álomról, hogy az Isten kijelentése, reveláció. Isten beszél az álmon keresztül. Ez a nagy király abba bölcs volt, hogy nem akarta ő megmagyarázni a saját álmát, bármi áron is, amit ma is csinálok sok, hogy ő megmagyarázza magának, hogy mit álmodott, hanem hívta az álomfejtőket. Kedves testvérek, amikor a zsarnokok álmot látnak, akkor mindig azt jelenti, hogy Isten elkezdett munkálkodni. Nem fér másként, így hozzáfér Isten a zsarnokhoz. Álmot lát, amit nem ért, nem tud megfejteni. És azért nyugtalan az álomlátás után, mert nem tudja, hogy vajon róla van szó ebben az álomban, vagy a birodalmáról van szó, Vagy az eljövendő dolgokról van szó, és mert nem látja, mert bizonytalan, feltétlenül szüksége van olyanokra, akik megfejtik. Kihez fordul a megrémült király? Hát az értelmiséghez. Az értelmiséghez. Jöjjenek a szakemberek, segítsenek és fejtsék meg az álmot. De nem tudtak segíteni. Nem tudták megfejteni a király álmát. Sőt, kimondják, hogy csak az istenek tudnák megfejteni a te álmodat. De azok nem élnek a földön. Nabukodonozor nyugtalansága a titokzatos álom miatt jelképezi számunkra ezt az egész bizonytalan világot, amiben élünk. Nabukodonozor bizonytalan volt afelől, amit álmodott. Jelképe ez annak a teljesen bizonytalan világnak, és annak a teljesen bizonytalan birodalomnak, amiben ma élünk. Nyugtalan. Kedves testvérek, a bizonytalanság oka, gyökere az Isten vezetésének az elvesztése. Hát akkor jöjjön az értelmiség. Jöjjenek a varázslók, a kuruzslók, az álomfejtők, a tudósok, a filozófusok, a bölcsek, az álbölcsek. Igen, azért élünk mi ma, 21. században egy bizonytalan világban, mert Isten vezetését az ember elvesztette. És személyes életünkben ugyanez történik, amikor a lelkünk megtelik bizonytalansága. Mit is kéne csinálnom? Hogyan is kéne? Miért lenne jó? Miért lenne rossz? Amikor elveszíti valaki Isten vezetését, elkezd minden bizonytalanná lenni az életébe. Az Isten vezetésének elvesztése tétovaságot és bizonytalanságot szül. Kitől kaphatok választ a döntéseimhez? Kitől? A király nem értette az álmot, azt se tudta hát, hogy mit tegyen. Kitől kapok választ? Milyen érdekes, testvérek, az akkori egész világ félt Nabukodonozortól, Nabukodonozor meg félt az álmaitól. Nyugtalan lett a lelke. Bizonyosságot akart hallani és tudni. Ezért hivatta a szakértőket, a szaktudósokat, de hiába. Akkor hivatta a varázslókat, a jósokat, az álomfejtőket. Minél inkább el fog távolodni az ember Istentől, annál inkább bele fog menni a varázslásba, a jóslásba, a jövendőmondásba, a sötétség lelki dolgaiba. Minél messzebb megyünk Istentől, annál biztosabban megyünk bele abba, amit Nabukodonozor is csinált az udvarába. Nem értette, amit álmodott, meg akarta tudni. Olyanoktól kérdezte, akik a Biblia szerint az ördög hatalmában élnek. Igen, bizonyosságot akar a 21. századi ember is, ezért belemegy mindenbe, a tenyérjóslástól kezdve, az okkultizmuson át, mindenbe, mindenbe. Mert szeretné tudni, hogy mi lesz vele. Nem biztos felőle. Nabukodonozor végül hívja a káldeusokat, a papjait is, de nem adnak neki nyugalmat. Kedves testvérek, mert úgy van ez, hogy a világnak van vallása, de nincs kijelentése. Nem találtok olyan népet, de olyan embert se, akinek nincs vallása. Mindenkinek valami van, amit vall. De egészen más dolog a valláson meg az Istentől kapott kijelentés. Azért van teli a világ bizonytalansággal, mert a világ népeinek van vallása, de nincs kijelentése. És akinek nincs kijelentése, az nagy bajban van. Kijelentés nélkül csak bizonytalanság, tétovaság és álbölcsesség van. Nincs segítség Nabukodonozor számára azoktól, akiknek csak vallása van, de nincs kijelentése Istentől. Nincs segítség. A világbirodalma kezdeti magabiztosságát, gőgjét, fölényét idővel követi az elbizonytalanodása, a birodalom és saját eljövendő sorsa felől. De hiába van vallása, mert kijelentése nincs, így bizonytalanságban él. És ez szörnyű. Ezek a babiloni értelmiségiek legalább abban tisztességesek, hogy megmondják, hogy király, nem tudjuk megfejteni az álmodat. Azt se tudjuk, miről álmodtál, és megfejteni sem tudjuk azt. Ó, milyen más az arctalan, ismeretlen és nem létező mai világhatalom magukat és hasonszörű társaikat értelmiségének mondók sisera hada. Jaj, de szeretem őket egyszer-egyszer nézni, hogy összeülnek öten-hatan, mindent tudnak. Mosolyogva beszélnek állandóan, fölényesen. Emberiség, nincs titok, itt vagyok én. Kijelentése nincs, tehát vak és süket. De hát ők egymás közt megbeszélik, hogy mit hogy kell gondolni, mit hogy kell érteni és értelmezni, mit hogy kell megmagyarázni, kijelentés nélkül. Legalább ezek a babilóniak tisztességesek voltak, és azt mondták, nem tudjuk. Kapcsold be a televíziódat. Nézd majd meg, ahogy ott mosolyognak, mindig mosolyognak, az a fölény jele, tudod, hogy hát itt ültök ti 2-3 milliónyi magyar, nézitek, hogy én beszélek, hát van mit hallgatnotok, van mit, mindent tudok. Nincs titok, nincs ti, mindent tudunk. Van olyan magát gazdasági szakembernek tartó hajdan, még miniszter is volt, aki minden évben megmondta, hogy hány százalék lesz a nem tudom, a költségvetésnek az emelkedése, sose találta el, egyetlen egyszer se. Minden rezzenés nélkül odaül a televízió elé, mosolyog, hát nem talált el, arról nem beszél. Újra mondja. Testvérek, tanuljunk meg valamit. Nem elég, hogy vallása van valakinek, azzal semmire nem megy. És mindenre elég, ha van kijelentése Istentől. A király megharagszik a bölcseire, a tudósaira, és hoz egy ítéletet. Ez így hangzik. Veszítessenek el, végezzék ki az összes bölcset és tudóst, az összes jósot. Végezzék ki kivétel nélkül mindegyiket. És jön a lelki vonal. Mit jelent ez? Hát, ha nem úgy van, ahogy én akarom, és egyszer csak kirobban belőlünk indulatunk minden szava. Veszítessék el, pusztuljon el mindegyik. Ismerős, nem úgy van, ahogy én akarom. És jön elő belőlünk, pusztuljon el. Micsoda szavakat vágunk egymásnak. A harag, A harag. Úgy van ezt, tudjátok, hogyha az embernek úgy érzi, hogy nincs segítség, akkor jön az erőszak. Kedves testvérek, amikor beszorul a világ a kijelentés nélküli csapda életébe, önpusztító életébe, az Isten kijelentése nélküli úttalanság és megoldatlanságok, félelmei, nyugtalansága és aggodalmai közé, akkor megjelenik Dániel Isten titkainak a sáfára. Mi azért vagyunk egyház és gyülekezet, azt tesz bennünket értékké, hogy Isten sáfárainak, Isten titkainak a sáfárai lehetünk. Ó, ha azzá lehetünk. Nagyon érdekes, lesem közbe az órát, nagyon érdekes, hogy Dániel honnan tudja meg, hogy a király kiadott egy halálos parancsot minden bölcs elpusztítására, mert nem tudták megfejteni az álmot. Úgyhogy kapcsolatban volt az emberekkel. Ariuknak nevezik az elhárítás főnökét Babilonban. Dániel beszélgetett az emberekkel. Nem zárkózott el tőlük. Így tudja meg a hírt. Ne zárkózz el az emberektől, mert sokszor így buknak ki dolgok, hogy Isten a tudtodra akar hozni valamit. Nem a pletykáról beszélek, nem a súsárlásról, azokat bűnnek nevezi Isten igéje. Ariók elmondja Dánielnek, hogy hogy döntött a király. Nézzétek, mit tesz Isten embere, amikor meghallja ezt a hírt. Hát először is nem esik kétségbe, pedig őróla is szó van. Néven nevezve van a kivégzendők között. Nem esik kétségbe. Nem háborodik fel, hanem, és ez egy nagy tanulság, időt kér. Adj, Uram, időt, és megfejtem az álmodat. Mondd meg a királynak. Időt kér. Itt van megint a lelki vonal. Ne siessd el a döntéseidet. Ne kapkodd el a tennivalóidat. Ne siess az azonnali válaszadással. Ne mondj hamar igent vagy nemet. Dánieltől ezt tanuljuk meg. Kérj időt. Mire? Azért, hogy Isten elé vihesd, megbeszéld vele, hogy ő adjon választ és megoldást. Kérj időt, hogy Istennel lehess. Soha nem kell azonnal válaszolnod, ha nem tudod, hogy Isten mit akar. Soha nem kell azonnal válaszolnod, ha nem tudod, hogy Isten mit akar. És ha mégis rákényszerítettnek érzed magad, vedd tudomásul, hogy az az ördög munkája. Dániel hitte, hogy Isten a titkot megfejti. Ezért időt kért. És kapott időt. Hazament és elmondta a dolgot a társainak. És akkor már hányan is vannak együtt? Hogy mondja az ige, ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak. Én ott vagyok. Dániel időt kér és hazamegy. Ott van Sidrák, Misák, Abednégó. És elmondja nekik mindazt, amit megtudott. És mit csinálnak? Hát, amit nem tudnak, azt kérdezik Istentől. Imádkozni kezdenek. Ezért nem szabad sietni a válasszal. Először hadd beszéljen Isten. Volt nekem egy nagyszerű püspököm, Hegedűs Lóránt, sokat tanultam tőle. Nagyon sokszor hívott be engem, csak úgy, mint budapesti esperest, hogy nehéz ügyek vannak, mindig nehéz ügyek vannak egyébként, hogy döntéseket kellene hozni, és mindig azzal kezdte, hogy Tamáskám, olyan nehéz ügyek ezek, gyere először, vigyük Isten elé. Először mondjuk el Istennek, és kérjük, hogy adjon nekünk világosságot. Ne siessd el. Ezen az éjszakán Nabukodonozor nem tud aludni, és azt olvassuk, Dániel meg szép nyugodtan alszik, másnap lenne a kivégzése. Elrendezett mindent Istennel. Ezért nyugodt a lelke. Boldogan tesz bizonyságot, és hálát ad Istennek. Ezt az imát érdemes elolvasni, testvérek, hogy hogy mond el mindent végtelen örömmel az élő Istennek, és köszöni, hogy elmondta, hogy mit mondjon a királynak. És amikor oda kerül, elmondja a királynak, hogy amit most elmondok, az nem emberi bátorságból van, hanem hitbeli engedelmességből. Amit most elmondok, az nem Dániel bölcsessége. Én nem vagyok bölcs. Amit most elmondok, ahhoz semmi közöm nincs azon kívül, hogy tovább kell mondanom. Van Isten az égbe, aki a titkokat megjelenti, mondja Dániel, és tudtára adta Nabukodonozornak múlt időbe. Még mielőtt megfejteni az álmot, kimondja, hogy Isten adta tudtodra. Amit eddig nem értettél, most itt vagyok, és elmondom. De ne felejtsd el, nem én, Isten adta tudtodra. Aztán úgy mondja el az egészet, hogy egy valaki kimarad belőle. Nabukodonozorról van szó, meg Istenről. Dánielről nem beszél. Ezt a szót, hogy általam, de szeretjük, általam, én voltam az eszköz. Eszeágába sincs. Csak nem lopja el Isten dicsőségét. Ezért az álom megfejtéséről úgy beszél, hogy Isten és te király. Én ott se voltam. Nekem ez semmi közöm nincs. Ebben nincs semmi képes, nincs hitbeli erőm. Nincs semmi. Hát, aki Isten szolgálatába áll, az tudja, hogy milyen nehéz ilyen alázatosnak lenni. De nem szereti Isten, ha ellopjuk a dicsőséget előre, és azt mondjuk, hogy de én mondom, én értem az igét, én tudom. Ha nem kaptál kijelentést, ne mondd soha! Van Isten az égbe, aki a titkokat megjelenti, és tudtára adta Nabukodonozornak. Dániel nincs benne az álomfejtésbe, úgy beszél róla. Még csak nem is utal magára. Finoman, ahogy szoktuk ezt mi csinálni, keresztény emberek, hogy finoman azért utalunk arra, hogy én is az Úr, én is a látásom, én is a hitem, én is a hozzáértésem. Nem szereti az Isten. Úgy maradt ki az álomfejtésből, mintha ő nem is létezne. Ez Isten szolgáinak a lelkülete. Adja meg nekünk az Úr, hogy ilyen szolgálók legyünk. Sose dicsérd, sose magasztald, sose dicsőítsd magad, semmilyen hitbeli dologért. Minden kegyelem volt. Semmi közöd nem volt hozzá, semmi nagyszerűséget, semmi kitűnőséget, Semmi. Az a jó, ha eszközzé lehetünk, és eltűnünk. A megfejtése pedig ez volt az álomnak. A király látott egy hatalmas képet. Ezen a képen látszott egy ábra, amelyiken volt egy aranyfejjel és különböző fémekből álló test, el egészen a lábáig, aztán kézérintése nélkül elindult egy kő, és elütötte a lábát ennek az arany állóképnek, és összetört, és a szél elröpítette az egészet. Majd holnap, ha Isten megadja, beszélek róla részleteibe. Négy világbirodalomról beszél az Isten igéje, nem tudjuk melyek ezek. Mind elpusztul a kőtől, amelyik kézérintése nélkül elindul, és összetöri ezt az állóképet. És azt mondja Dániel Nabukodonozornak, te vagy az állóképben az aranyfej. Ennyit hal meg az egészből. Mint hogy mi is tesszük, hogy Isten igéjéből olyan válogatottan halljuk meg, amit szeretnénk hallani. Azt, hogy a kő elsöpri az egészet aranyfejestől, azt nem hallja. Csak ami olyan jó volt hallani. Te vagy az aranyfej. És Dániel milyen bölcs, azt mondja, és a többi úgy lesz, ahogy kijelentette az Isten. És azt már nem hallja meg, hogy jön a kő és elsöpri, hogy jön Isten országa. És a birodalmak eltűnnek. És a tiéd is, bár az aranyfej te vagy. És mégis tudjátok, olyan csodálatos ez majd végül, hogy ez a süket, vak, öntelt, beteg, szóval olyan, mint mi, király, mégis megtér. Döbbenetes Isten szeretete. A világtörténelem mögött közeledik Isten országa. A történelem sietve megy a végállomás felé, közeledik Jézus advent jön. Íme a két vonal, a történelem és a lelki vonal, a testi és a lelki emberképe. Vajon melyikre hasonlítok? A testi emberre vagy a lelkire? Dániel végig hisz, és hitben mindvégig alázatos. Tehát a kettő összetartozik. Hit és a hitben való alázat. Összetartozik. Nálad ez hogy van? És nálam ez hogy van? Hit és alázat. Milyen jó lenne, ha átformálhatna Isten bennünket, minnyájunkat, Isten szolgájává. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy van kijelentés, és ez a kijelentés élettel van tele. Bármilyen régen íródott meg, bármilyen régen történt meg, mégis lelked által újra íródik a szívünkbe, az értelmünkbe, a bensőnkben, és lelked által megérthetjük, hogy ma történik, most és velem is történik. áldott legyél a történelem ura, te, aki uralkodsz mindenek felett, hogy van a te hatalmas birodalmadban egy lelki vonal, a te választottaid, az a négy, néha az az egy, vagy éppen a 12, akiken keresztül világokat formálsz át, és egyes emberi szíveket nyersz meg magadnak. Urunk, ha ebbe méltóztatsz bennünket, bármilyen szinten is használni, tégy alkalmassá. Ne kelljen jönnie a nagy kőnek, hogy összetörje az állóképet, amielőtt hódolni kell embereknek, adj hitet és adj alázatot. Hadd valljuk meg, hogy szeretnénk szolgáid lenni. Szeretnénk neked szolgálni, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy ehhez az út készen van Jézus Krisztusban, a lehetőség készen van a bűnbocsánatban. A lehetőség adva van, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Immár ti köztetek van, és ti bennetek van. Dicsőség neked, atyánk, mindenért. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A záró énekünk az 511-es számú dicséret első és utolsó verse. Két verset énekeljünk, az elsőt és az ötödiket, 511, 1 és 5 szép esti énekünk, maradj velem! Hívogatom a testvéreket holnapra is, ha Isten megtart bennünket, és élünk, folytatjuk a sorozatunkat. Holnap a Tüzes Kemencéről lesz szó, ahova Dániel barátai kerülnek majd, és ahova bedobják ezt a három fiatalt, és mégis amikor Nabukodonozor megy megnézni, hogy megégtek, négyen vannak bent, és nem fogott rajtuk a tűz. Erről fogunk beszélni, meg arról, hogy hogy csináljuk mi ezt a tüzes kemencébe dobálását másoknak. Készüljünk rá lélekben. Áldás békesség!